Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Szentségnek világossága, lelkünk megváltója, teremtő édesatyánk, áldunk és magasztalunk, dicsérjük a te háromszor szent nevedet. Dicsérünk téged, Istenünk, mert amikor megérezzük, megsejtjük és megtapasztaljuk a te közelségedet, a te hatalmas voltodat, az, hogy te ebben a világban munkálkodsz és uralkodsz, más érzés, más hang el nem hagyhatja a mi szánkat, csak a dicséret. Köszönjük, Istenünk, az, hogy megtartottál bennünket, ezért is magasztalunk téged. Hiszük, hogy az élet az a te ajándékod, a te ajándékod a mai nap is, amelyet adtál a mi számunkra, azért, hogy végezzük a mi munkánkat, és téged magasztaljunk. Köszönjük, Istenünk, hogy itt lehetünk a mai napon, ezen az esti Isten tiszteleten a templomba, hogy közösségben a te ígéd hallására eljöhettünk. Kérünk, ne tedd hiába valóvá a mi eljövetelünket, légy jelen közöttünk. Áld és szenteld meg a mai Isten tiszteletet a te jelenléteddel, Szentlélek Úristen, jöjj a mi szíveinkbe, ott, hogy hallhassuk a szavakból, a mondatokból, az emberi beszédből a te örökkévaló isteni üzenetedet. Jöjj világosságból a mi szívünknek, vágyjuk a te jelenlétedet. Jézus nevében. Amen. Istennek igéjét olvasom Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből, a 3. verstől a 12. versig. Hallgasd meg, Izrael, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen, megsokasodja tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene az Úr. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az ígék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz, közd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk jól lakásig, akkor vigyázz, ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a hittanos gyermekeket, hogyha megkérdezzük, hogy mi a Biblia központi üzenete, akkor már egyből fújják, hogy János 3.16. Nekünk keresztény embereknek ez a magva a Biblia üzenetének, amelyet a legfontosabbnak gondolunk. Hogyha egy csupán az Ószövetséget szentírásnak tartó embert megkérdeznénk, hogy mi az Ószövetségnek mégis a közepe, mégis mi a szíve, akkor azokat az igéket mondaná el, amelyeket én olvastam. 5 Mózes 6, 4 és 5. Ez a nagy sömá, ahogy a zsidók mondják, amely két olyan fontos tényt mond el, amely az egész bibliás hitnek és nekünk új szövetség népének is az alapja, mert Jézus is ugyanerre az ígére utal vissza, amikor megkérdezik tőle, hogy mégis mi a törvény, mi a legfőbb parancsolat. És Jézus ezt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, stb. Ezt az ígét idézi Jézus Mózes 5. könyvéből. Tehát egy nagyon fontos ige szakasz az, ami hangzott a mai napon, és talán jól ismerjük mi is ezt az igét, amely két fontos tényt helyez az ember szívére. Az egyik, hogy egyedül Isten az Úr. Nincs más úr a világon. Ez különösen fontos volt akkor, amikor a bálványimádás sokkal kézzelfoghatóbb és látható formát öltött, nevezetesen szobrokat, képeket állítottak föl az emberek, aztán voltak, akik szent oszlopok előtt, különböző növények, szent fák, szent ligetekbe mutatták be az áldozatot. Ezek mind-mind a bálványimádásnak a megtestesült formái voltak. Ezért mondja, hogy az Úr, a te Istened, egyedül az Úr. Senki más nincs Úr. Semmiféle bálvány nem lehet Úr helyette. A másik fontos tétel, hogy szeresd ezt az Urat. Ne csak az agyad, az elméd higgye el azt, hogy Isten az egyedüli Úr, hanem a szíved is higgye el. És ez jelenti azt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Ez tehát a Bibliának, az Ószövetségi Szentírásnak úgymond az egyik szíve, a zsidók számára mindenképpen a legfontosabb igeszakaszok egyike. Azonban nagyon fontos és szándékosan olvastam föl azokat az igéket, amelyek előtte és utána vannak. Mert ezek rávilágítanak arra, hogy mit is jelent ez a gyakorlati életben. Mit jelent az Istennek az igéje a megvalósulás szintjén, hogy ne csak egy kötelezően felmondható és felmondadó hittan lecke legyen. Ne csak egy olyan dolog, amelyet betéve tudunk, akár a hittanos gyerekek a János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, kezdetű igét. Mit kell tenni, és hogyan kell tenni? Hogyan kell bánni Istennek ezzel a drága üzenetével ahhoz, hogy valóság legyen a mi életünkben? Felolvasott igeszakasz elején, a harmadik versben erre hívja fel Isten a figyelmet, és kér minden Izraelit, és úgy gondolom, hogy bennünket is, keresztényeket, hogy teljesítsük ezeket az igéket. Na most nyilván visszautal az előző fejezetben megismételt 10 parancsolatra. Innen egyébként a Mózes 5. könyvének a latin neve Deuteronomium, azaz a második törvény. Ugyanis a 10 parancsolatot nem csak Mózes 2. könyvébe találhatjuk leírva, hanem Mózes 5. könyvének 5. fejezetében. Erre utal vissza, amikor azt mondja, hogy teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen, megsokasodj a tejjel mézzel folyó földre. Tehát mielőtt belépnének Kánaán földjére, Isten átadja nekik a 10 parancsolatot, és figyelmeztet arra, hogy akkor lesz jó dolgod, hogyha teljesíted ezeket az igéket. És ezután következik a hitvallás, hogy az Úr a mi Istenünk egy Úr, és szeresd ezt az Urat. Azt mondja ez, kedves testvéreim, hogy még mielőtt bármiféle terveket szövögetne a nép arra nézve, hogy hogyan fog majd bevonulni, és hogyan fogja esetleg hadicsellel elfoglalni azokat az erősített városokat, amelyek ott voltak, a kánaáni népek laktak benne. Még mielőtt bármilyen stratégiát szőne Izrael, erre kell figyeljen, hogy az Isten parancsolatát teljesítse. Hogyan is kell mindezt? Elmondja ezt a következő szakasz, a 6. verssel kezdődő szakasz. Elmondja, hogy mindig az igék legyenek, az Istennek a törvénye legyen ott a szemük előtt. A zsidók ezt nagyon fontosnak érezték, és az ortodox zsidók be is tartják, amikor imádkoznak, akkor egy kis dobozkába, a homlokukra felkötik a Biblia ezt a szakaszát, egy kis papírlapra ráírva, aztán ima szíjakat csavarnak a kezükre, és abba is belekötik, rákötik a kezükre az Isten leírt igéjét. Fölírják az ajtó félfára a mezúza nevű dolog, az szintén egy bibliai ige elhelyezve az ajtó félfára. Tehát Izrael úgy láthatjuk, hogy nagyon konkrétan értelmezte ezt az ige szakaszt. Tehát nagyon, úgy mondhatnám, betűhűen. Azt gondolom, hogy számunkra is ugyanennyire fontos kell legyen az Istennek az igéje, mint ahogy leírja Mózes 5. könyvének ez a szakasza, amelyet ismételgetni kell a gyermekek előtt. Azt gondolom, hogy a mai nemzedéknek talán ebben van az egyik legnagyobb hiányossága, hogy sok mindent ismételgetünk a gyerekeinknek, unokáknak, sok minden jó tanácsot, ami az életben talán eligazít, sok minden olyan stratégiát, amelyet talán sikerrel tud alkalmazni arra nézve, hogy ne érje sok csalódás az életben, de lehet, hogy pont az Isten ígéje nincs ott a jó tanácsok között. Azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb kötelessége, akár egy szülőnek, nagyszülőnek, hogy ismételgesse. Persze mondhatja a mai ember és a mai fiatalt ismerő ember, hogy a fiatalokat minden érdekli, csak ez nem. És egy kicsit talán igaza is van, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül hitelesen el kell mondani Isten üzenetét, amit mi megértettünk, amit mi átéltünk. Azért mondom ezt a szót, hogy hitelesen, mert csak annyit mondjunk el, amit mi is átéltünk, és igaznak tartunk, és elfogadunk, és gyakorlunk az életben. Mert hogyha többet mondunk el, nagyobb elvárásokat támasztunk az ifjabb nemzedék irányába, akkor hiteltelenné válunk. Abban a pillanatban, amikor meglátja a gyermek vagy az unoka, hogy lám, ezt mondta, és mégis más cselekszik. Hitelesen ismételgessük, hogy tudja a gyermek, az unoka, hogy mi a fontos és mi a lényeges. Aztán szó van itt arról, hogy már említettem, hogy mindazon túl, hogy ismételgetjük, közd azokat jelként a kezed, legyenek fejdíszként a homlokodon, írd azokat házad ajtófélfáira, kapuidra. Hogy is kell ezeket érteni? Talán úgy kéne nekünk is tenni, mint a zsidók, hogy fölkössük a fejünkre az Isten igéjét, ilyen új szertartásokat bevezetni a református rendbe. Azt gondolom, hogy érdemes ezt végig gondolni oly módon, hogy mit jelent az, hogy a kezemre kötni, és mit jelent az, hogy a homlokomra kötni. Hogyha valamit teszünk, valamihez hozzáfogunk, akkor az a testrészünk, amit leginkább használni szoktunk, amivel megkeressük a kenyerünket, vagy bármi módon tevékenységet végzünk, nem más, mint a kezünk. Tehát a napnak a legtöbb szakaszában ez az a testrészünk, amelyet használunk, amelyre odafigyelünk, hogy jól tegyük, hogyha mondjuk számítógép mellett dolgozunk, hogy jól gépeljük a szöveget, hogy jól fogjuk a ceruzát, vagy jól fogjuk a kapát, vagy a metszőollót, vagy ki tudja ki, mivel foglalkozik, és mivel tölti mindennapjait. Mindig ott van a szemünk, ha nem is teljes mértékben, de a szemünk sarkából mindig követjük a mozdulatainkat. Isten, amikor azt mondja, hogy közd rá a kezedre, ez azt jelenti, hogy legyen ott mindig a látómezőben. Legyen ott a látómezőben, és bármi történik, akkor tudd, hogy amilyen gyorsan a kezeddel tudsz cselekedni, olyan gyorsan ott legyen az Istennek az igéje is a te életedbe. Legyen az egy döntés, legyen az egy nehéz helyzet, vagy bármi. Ahogy látjuk mindig a kezünket, úgy legyen a mi lelkünknek a látóterében benne az Istennek az igéje. Nyilván ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha ismerjük az Istennek az igéjét. Úgy nem lehet, hogy nem tudjuk, vagy csak nagyjából ismerjük. Ezért olyan fontos része a mi kegyességünknek, a református kegyességünknek a Biblia olvasása. Javasolt, hogy nap mint nap, de nagyon sokszor, ha nap mint nap nem is sikerül. Azért, mert így tudjuk az igéket megtanulni, és így van a mi lelkünknek a látóterébe. Nem kis Biblia igéskártyákkal kell kitapítázni a szobánk falát, nem erről szól ez az ige, hanem arról, hogy bennünk legyen az ige. Ne egy holt betű legyen, amelyet semmi nem elevenít meg, hanem ott legyen a mi életünkben. És ugyanerre utal tulajdonképpen a homlokra való felkötés, hiszen tudjuk jól, hogy az embernek a központja testünket a fejünk irányítja. És amikor az ige azt mondja, hogy közd a homlokodra, ez azt jelenti, hogy az irányítás, a központ az Istennek az igéje legyen. Hogyha valakinek a homlokára egy jelet tesznek, ez azt jelenti, hogy az életének a közepére teszik a jelet. Gondoljunk vissza a Káinnak a gyilkosságára, Isten is egy jelet tett a homlokára. Ez azt jelenti, hogy az életének a legnagyobb bűnének a szégyenét ott kellett hordozza, azt a jelet. Nem tudjuk, hogy mi volt ez, de egy jelet tett az Isten. Aztán, hogyha a Biblia első könyvéről, a Biblia utolsó könyvére ugrunk, és gondolunk arra, hogy a Jelenések könyvében is szó van erről, hogy valakiknek a homlokára jelet tesznek, nem egy pozitív jelet, a fenevadnak a bélyegét teszik. Akkor is arról van szó, hogyha valaki egy jelet tesz a homlokára, az az életét jelenti, hogy mire áldozza, és mire teszi fel az életét. Tudjuk jól, hogy a rabszolgának a homlokában is égettek jelet, azt nem lehetett kitörölni. Azt nem lehetett semmisé tenni, az mindig ott volt. Maximum hideg időben egy nagy sapkát ráhúztak, de egyébként a homlokunk az mindig látható. És pontosan a szemünk fölött. Valaki ránk néz, szemünkben néz, egyből ott van a jel. Ez az a szimbolikus jelentése az Isten igéjének, a homlokunkra való feltételének, hogy így kötelezzük el magunkat Istennek. így legyen benne a mi életünk közepébe, a mi szívünk közepébe az ő igéje. És hogyha ezt megtesszük, akkor egy csodálatos világ nyílik ki, mert a felszínes szemlélő lehet, hogy azt gondolná, hogy hát ha valaki csak ismételgeti egyfolytában az igéket, meg egyfolytában a Bibliát olvas, akkor beszűkül az élete. Felszínesen lehet, hogy ez így igaznak tűnik, de a valóság pontosan az, amiről a következő szakasz ír, nevezetesen, hogy ha ezt megcselekszi valaki, tehát ott van, amikor cselekedni akar az Isten igéje, ott van, amikor megszületnek a szívemben a gondolatok, mert az életem közepében van az Istennek az igéje, akkor egy új világ nyílik ki. Egy szabad világ nyílik ki. Miért beszélek erről? Azért, mert a következő szakaszban, a felolvasott ige utolsó szakaszában, a 10. és 11. és 12. versekben arról van szó, visszautalva a 3. versre, amelyel kezdődött a felolvasott ige, hogy ha bemész majd Kánaán földjére, akkor jó dolgod lesz. Tehát nem általad felépített jót fogod elnyerni, hanem azt, ami már ott van. Nyilván ezt gondolhatja úgy a mai ember, hogy hát ez milyen igazságtalan dolog volt, hogy az izraeliek más országába telepedtek be, más házába és más szőlőjébe. Emberileg nézve ez rendben van, ez így van. Azonban itt arra kell leginkább figyelnünk, hogy ez lehetséges a mi életünkre nézve, és ez egy példázat a mi életünkre nézve. Mert az ember hajlamos úgy élni az életét, hogy én majd felépítem a saját házamat, felépítem a saját életemet, elültetem a saját növényeimet. Azonban az a helyzet, kedves testvéreim, hogyha valaki nagyon ragaszkodik és túl sokat munkálkodik világi dolgokon, akkor annak a szíve oda fog tapadni. Oda fog tapadni ahhoz a dologhoz, amin éppen munkálkodik. És abban a pillanatban, amikor oda tapad, már nem Istennek tulajdonítja azt. Nem Istennek tulajdonítja így módon nagyon sokszor az ember a vagyonát. Nem Istennek tulajdonítja azt, hogy van egy autója, hogy van egy háza, hanem azt mondja, hogy megdolgoztam érte. Ez talán egy kicsit ellenmondásos, egyszer a fiam is rákérdezett, hogy miért köszönjük meg Jézusnak a mindennapi eledelt, amikor leülünk az asztalhoz, amikor azt nem Jézus vette a boltba, hanem apa és anya vette a boltba a fizetéséből. Hogy van ez az egész? És akkor nyilván elmagyarázza az ember, hogy hát igen ám, de Isten adott erőt hozzá. Az ő kegyelme az, hogy élhetünk. És végső soron ő adja. Na most ez az a felszabadító látás, amit az Isten igéje a zsidók számára is megnyitott. Nem azt gondolták, hogy milyen jó most zsákmányunk, hanem úgy élték meg az egészet, hogy ez a föld, ez az új ország, ez az Istennek az ajándéka. És mi is teszünk dolgokat érte, de mégsem mi gürisztünk, elnézést a kifejezésért, nem mi gürcöltünk, nem mi hajtottunk és dolgoztunk egy nappal átéve, hanem az Isten ajándéka. Na most az Isten igéje tehát ezek szerint képessé tesz bennünket arra, hogy az életet, az élet felszereléseit, kellékeit, eszközeit, javait, minden jó dolgot ajándékként vegyünk el. És ez az igazi szabadság, kedves testvéreim. Azért szabadság, mert addig, ameddig az ember úgy gondolja el ezt a világot, meg mindent, ami körbeveszi, meg ami kellemes és jó, ameddig mindezt úgy gondoljuk el, hogy ez az, amiért én megdolgoztam, amit megérdemlek, ami az én jussom, addig soha nem lesz szabad a mi életünk. Mert beleesünk a bálványimádás bűnébe. Mert elkezdjük önmagunkat imádni. Milyen nagyszerű ember vagyok, milyen erős, milyen bölcs, milyen ügyes, milyen jól képzett, milyen sok diplomám van, stb. Lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Ezért fontos az, hogy a mi idézőjelben a homlokunkon, az ajtófélfáinkon legyen az Istennek az igéje, mert az ige az mindig a valóság talajára szállít, és akármennyire hihetetlen a valóság talaja, az nem ebben a világban van, hanem oda át a túlvilágon, nyugszik ez az egész világ. És ezáltal érthetjük meg azt, hogy minden, ami itt van, ami az életünket jóvá szépé teszi, az Istennek az ajándéka. Tudjuk jól, hogy Izrael sokáig így élte meg mindazt, amit ott megtapasztalt, hálát adtak, Istent hívták segítségül minden egyes fontos döntésnél. Aztán bekövetkezett az, hogy letelepedtek, megmunkálták a földet, és elkövéredett a szívük. Ez azt jelenti, hogy nem csak fizikálisan lettek esetleg teltebbek a jóléttől, elfelejtették azt, hogy Isten ajándékozta nekik az eledelt. Föl is sorolja nagyon sok helyen a Biblia, hogy a gabonát, a mustot, az olajat az Isten ajándékozza. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy tartsuk meg az ő igéjét oly módon, ahogy itt elmondja nekünk, legyen a mi életünknek a közepén, ismételgessük őket, ha nem is mások előtt legalább magunkba. Érdemes megtanulni bibliai igéket, és érdemes minden nap a kezünkbe venni Istennek az igéjét, hogy valóban ott legyen mindig a látómezőnkbe. Még akkor is, hogyha esetleg nincs olyan sok időnk rá, mert valami dolgunk van, vagy zaklatottak vagyunk. Még akkor is, ha azt érezzük, hogy egy kicsit felszínesebben tudom most olvasni, akkor is vegyük kezünk ügyébe a Szentírást. És hogyha ezt megtesszük, akkor Isten felszabadít bennünket a görcseinkből, felszabadít a világ rabságából, és természetesen mindezt Jézus Krisztus által még inkább megteszi a mi életünkbe. Így legyen mindig a homlokunkon, a kezünk ügyébe és az ajtófélfáinkon az Istennek az igéje. Amen. Valóban azt érezzük, Urunk, hogy olyan a Te igéd, amely igen drága. Köszönjük, hogy a kezünkbe lehet a Szentírás. Köszönjük, hogy ez nem csak egy elérhetetlen cél, hanem nap mint nap olvashatjuk, tanulhatjuk, érthetjük a Te szent lelked erejével. Kérünk, növelj bennünket a Biblia olvasásában. Növelj bennünket abban, hogy tudjunk időt szánni arra, hogy a Te igédet naponként olvassuk. És kérünk, add Istenünk, hogy olyan legyen ez az olvasás, amely sokáig megmarad, és ott forog a mi szívünkbe, ott ismételgetjük magunkban. Így áld meg a mi életünket, ott, hogy ezáltal tudjuk ránk bízottaknak, fiainknak, szeretteinknek is elmondani azt, amit üzentél az ókori zsidó népnek és minden embernek Jézus által, hogy Te vagy egyedül az Úr, és Téged kell követnünk és szeretnünk. Így áld meg, kérünk, a mi életünket. Így áld meg azoknak az életét, akiknek be van szűkülve a látásuk, a szívük kérges, és nem tudnak megnyílni a Te ígéd irányába. Biztos sok mindenki van ilyen, akit ismerünk. Te látod a mi szíveinket, hogy kik vannak a mi környezetünkben, akik így élnek esetleg. Nyisd meg nekik a Te ígéd üzenetét, kérünk. Így munkálkodj Te hatalmas lelkeddel. Kérünk, áld meg a gyülekezetünket, családjainkat. Imádkozunk magyar népünkért, bármennyire is lehetetlennek tűnik, de munkálj ébredést a nép szívében. Jézus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben is, ami Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.